következő egy óra bölcsészeknek való.
Azaz, igen.
Szóval a Frank Miller megcsinálja Dark Knight Returns-nak a kvázi a lezárását, ugyanis kiderült, hogy ez egy trilógia lesz tulajdonképpen. De egyébként az a nagyon-nagyon érdekes benne, nem tudom, hogy olvastad. Olvastad?
Mit csinálj?
A Dark Knight Returns-t.
Nem olvastam.
Fura. Na mindegy. Hát nem csak azért, mert hogy ez egy teljesen meghatározó eleme a Batman kultúrának. Nagyon sok szempontból.
Hát a filmet azt láttam, de...
Uramisten.
Nem olvastam.
Az, hogy...
Hát jó, filmet ki nem látta. Hát.
De azt tudod, hogy a film semmi köze nincs ehhez a képregényhez.
Jó, hát gondoltam.
Yes.
Mindegy, nem olvastam.
Nem vagy képben.
Jó, hát én régi Batmaneket nem olvastam amúgy, én azokat olvastam, amik megjelentek itthon régebben, meg... Ja, meg nagyjából ennyi.
Igen.
Ilyen klasszikusokat nem.
Már pedig ezzel kéne kezdeni. Nem a Modern Harley Quinn-nek kell. Meg a nagyon bizarr Eye Zombie-kor, amit nem akarnak neked elküldeni.
Nem, de aztán vissza is mondtam.
Nagyon jó, szerintem, hogy boltba megtaláljuk.
De a Harley-t azt már elküldték elvileg a másodikat.
Na, zsír. Na mindegy, szóval a nagyon viszont, hogy szombaton derült ki, vagy nem, pénteken derült ki, hogy Frank Miller megcsinálja a Dark Knight Returns trilógiájának a lezáró darabját, amit a The Master Race címre keresztel. Na most azt hiszem, nem tudom egyébként, hogy hányan ismerik ezt a Dark Knight Returns trilógiát, aminek szerintem volt magyar címe, mint a magyar is megjelent volna, nem? Még a 90-es években.
Lehet.
Nem emlékszel, hogy mi volt a címe?
Hát most így nem.
A lelkesedésed a téma iránt az megint csak felemészhetetlen.
Hát most honnan tudnám a címét? Hát mondtam, hogy nem olvastam, tehát logikus, hogy a címét se tudom.
Ha mindenleg az akkor... Na jó, de volt belőle egyébként egy animációs film pár évvel ezelőtt. Amit feltételezem, akkor ezek szerint nem láttál ugyanúgy. Az volt a Sötét Lovag Visszatér címre keresztelt.
Nem azt láttam, hiszem, nem láttam, de szerintem akkor a képregénynek is ez lehetett a címe.
Hát több időről szól, hogy ez volt a címe, na mindegy. Sötét Lovag Visszatér címmel volt. Ami ez Frank Millernek az első Batman képregénye volt, cirka 30 évvel ezelőtt, 1986-ban. Ez pedig egy 4 felvonásos minisorozat volt. A főszerepben természetesen ki másról is, mint Bruce Wayne-nel, aki egy 55 éves fickó volt, aki visszatért a nyugdíjból, hogy ismételten szembeszálljon a bűnnel, és hát folytassa küldetését, mint Batman. Aztán ezt követte 2001-ben egy 3 részes folytatása, szintén Frank Millertől. Ez volt a The Dark Knight Strikes Again, ami szerintem tudja biztos, hogy nem jelent meg Magyarországon. Tehát ez a Sötét Lovag visszavág, nem?
Hát jaj, tényleg jelent.
Nem tudom, szerintem. Visszatér, visszavág. Ezek után kicsit gondba lennék, hogy mi lehetne a harmadik résznek a cím.
Visszanyal, gondolom. Hát, mi más?
Lehet menjünk Die Hardba?
Hát akár.
Nem, de egy szóval, hogy ez egy 3 részes sorozat volt, szintén Frank Miller tollából, illetve rajzaival kiegészítve, és itt pedig egy 3 éves... 3 éves, hát tulajdonképpen fogalmazunk, hogy egy kreatív szabadságot követően tér vissza, hogy ismételten szembeszálljon a bűnnel, és megtisztítsa Gotham városát, illetve hát úgy összességében az egész világot, és miközben megváltsa saját múltját, vagy valami nagyon hasonló dolgokat. Nem tudom, egyébként azon nagyon érdekes, hogy a visszavágban ott az kevésbé annyira elismert, mint mondjuk a Dark Knight Returns, ami az egyik legalapvetőbb, nem is tudom, talán Batman történetnek tartják sokan. Pláne így ugye azokból az időszakból, amikor ugye Batman még idősebb volt. De ugye ez a Frank Miller érának volt az egyik nagy képregénye, és hát nem sok mindent lehet tudni egyébként arról, hogy miről fog szólni, viszont az első kép az már kikerült belőle, azon pedig egy véresnek tűnő S logó fölött cipeli Batmant a hátán, vagy Superman a hátán. Úgyhogy hát fogalmazunk úgy, hogy elég beszédes lesz. És egyébként az is nagyon kérdéses benne, hogy vajon mekkora létjogosultsága lehet 30 évvel teltével ennek a felvonásnak. Méghozzá pontosan azért, mert hogy a Batman vs. Superman féle filmnek lehet egy talán egy nagy hatása a történetre, ha minden igaz, ahol ugye a filmvászon először találkozik Batman Supermannel. És hát... hát igen, tehát... Nem lehet egyébként még semmit sem tudni a történetéről, de azért az elég beszédes, hogy valószínűleg Superman is benne lesz, és hát... na mindegy, ez egy egyébként egy 8 részes történet lesz, amit havi 2 alkalommal fog a DC megjelentetni, valamikor késő ősztől kezdődően. Úgyhogy feltételezem, akkor téged ez abszolút nem érdekel, úgyhogy tök jó, hogy az elmúlt 5 percben erről beszéltem.
Nem mondom, hogy abszolút nem érdekel, azért ez érdekes, tényleg 30 év után folytatni valamit, az azért nem egy mindennapos.
Hát Frank Miller esetében azért.
Jó, hát nála igen.
Tehát ő 15 évente ír meg egy ilyet.
Nem mindenki Frank Miller.
Hát te figyelj, egy ilyen sztori az kell 15 év szerintem. És most abból indulunk ki, hogy az Earth Fun Superman történetekhez is kell legalább 2-3 év, mire összeáll ez a történet, amit megéri megcsinálni, és még színvonalból kiindulva olyanok is. Csak attól félek én nagyon, hogy a Dark Knight Returns az egy nagyon-nagyon-nagyon alapmű, míg ez a Strikes Back ez egy kevésbé annyira fontos mű, hogy vajon a kettő között hol helyezkedhet el, vagy éppen rosszabb lesz, vagy jobb, mint bármelyik másik korábbi történet, úgyhogy hát nem tudom, ez rengeteg kérdés felvett maradjunk ennyiben. GNA, Brand New Voice. Ha már ugye itt is betombolt ez a bizonyos láz, akkor beszélgessünk szerintem a remékek tengerében, amiben élünk jelenleg. Független attól, hogy némelyik TV executive azt találja mondani, hogy jelenleg a TV tartalmak 90%-a az eredeti ötleten alapul, és nem pedig egy feldolgozás. Hát nem mondom, hogy ez nem igaz, tehát nyilván, tehát ha most abból indulunk ki, hogy csak 2014-ben a network csatornákon, a kábelen, illetve a különféle stream szolgáltatóknál összesen 325 különböző forgatókönyv alapján készült sorozat volt megtalálható. El tudom képzelni, hogy ennek a 90%-a valóban nem valamiféle kötődéssel bír valamiféle remek remake-hez, vagy reboothoz, vagy sequelhez, vagy akármihez. De egyébként csak az elmúlt 2 hétben olyan dolgokat jelentettek be, mint mondjuk a Full House, aminek mi volt a magyar címe? Nem tudom, valami mindig elfelejtem. Bírlak. A Bírlak volt, aztán a Coach, amit az NBC-be kért rögtön 13 részre Craig T. Nelsonnal, aki megint nagyon érdekes történt, ugyanis ő beúrik a Jane Fondás Netflix sorozatban és 4 epizódra, és utána megcsinál 13 részt a Coachból. Ami megint csak nagyon...
Jó, de hát ő ilyen menő.
Hát jó, ilyen menő, de... Érted, tehát pár heti Jason Katims és a stáb is azt mondta, hogy ők nagyon-nagyon szívesen csinálnak egy parentút filmet majd egyszer, ha eljön az idején, ha úgy érzik,
hát hogy... megcsinálja azt is, neki minden belefér.
Hát jó, neki nyilván minden belefér, ő Craig T. Nelson, tehát... Érted, már fél lábbal a sírban van, de még azért megcsinál mindent. Egyébként ez a Coach, ez egy marha érdekes történet. Volt ez nálunk Magyarországon? Biztos, hogy mi nem láttuk, tehát abban én teljesen biztos vagyok.
Igen, de szerintem nem is tudom, volt
egyébként. Szerintem tutira nem, de...
Nem.
De téged mennyire érdekel egyébként mondjuk a Coach?
Hát nem tudom, azt sem nem tudom, hogy mire szól ez pontosan.
Egy jegyzőről. A 90-es évek elején volt hát egy sorozat ezzel a címmel, amiben Craig T. Nelson nem tudom hány éven keresztül játszott a Coach figuráját, és ez pedig egy teljesen emblematikus figurája lett az egész...
Jó, hát vele nyilván megnézzük, úgyis most akármiről is szóljon.
Hát... Jó, nyilván. Már csak azért is, mert ugye... Egyébként 89 és 97 között volt műsorban, tehát tiszta videó, persze. Nagy sorozatról volt szó. Igen, te, már csak azért is, mert hát ugye Coach kiszállt a New Girlből. Úgyhogy már csak ezért is érdekes lesz. Egyébként, ha jól rémlik a történet, akkor egy talán egy egyetemi foci csapatnak a vezetőjéről, illetve hát az a körüli történésekről fog szólni. És nem is tudom, mennyi volt? 6-7 évados? 9-9 évadot ért. Aki kus. Aki kus közel távol. És közel 200 epizód készült el belőle, úgyhogy hát érdekes feldolgozás lesz. Kíváncsi leszek egyébként, hogy még kitérhet vissza erre a produkcióra. Hát nem tudom, tehát téged melyik érdekel egyébként jobban, mondjuk a Bírlakba belenézel egyáltalán, nem érdekel abszolút, mert hogy az Olzenikek nem lesznek benne, vagy a Coach az inkább hoz téged lázba?
Hát az Olzeniknek nélkül kevésbé, de azért belenézek amúgy, mert biztos. Jó, hát most nélkül kit érdekel.
De most, hogy őszintén, te nézted a Bírlakot valaha is?
Valamennyit láttam bele, ezt én nem mondom, hogy néztem, de pár éve ismételték valamelyik, nem esküszöm, hogy a Comedy Centralon, de valahol ment ilyen késő esti sávban, szerintem ilyen 11 körül legkorábban, vagy még később, és akkor ott láttam én néhány részt belőle.
Bennem, ami nagyon megmaradt a Bírlaknak a magyarországi sugárzása, ugye ez volt az HBO-nak az egyik olyan sorozat, amit ők hoztak be, és náluk premierelt. De körülbelül ennyi, tehát én is láttam szerintem pár rész belőle még annó talán, de hát annyira a Bírlak soha nem volt a kedvencem, de az biztos, hogy szerintem, hogyha mi a 90-es évben ezt néztük volna, akkor nem feltétlenül az Olzenikrek miatt néztük volna.
Jó, hát akkor biztos nem, persze levek, hogy még gyerekek voltak.
De az önmagában nem probléma, nem jelent problémát a számunkra, hiszen hát most is a Görmizőrdet gyerekek miatt nézzük tulajdonképpen. Mármint te gyerekek miatt nézed, én a felnőttek miatt, de igen. De érted, van értelme az egésznek. Egyébként nem tudom, hogy szerintem Bírlakot az tulajdonképpen miért is szeretnénk nézni. Talán részemről mindenféleképpen bennem van ez a bizonyos vágy, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy vajon hol lehetnek a karakterek, mert ez mindig nagyon érdekes, és pontosan ezek a dolgok, amikért a Shortstop is folyamatosan érdekel. És ezért is nem várom a harmadik epizódot. Nem, de komolyan mondom, tehát így x évtizedente jó dolog visszatérni egy-egy karakterhez, akit kedveltél. Mm. Tehát ugyanezt éreztem a Girl Meets World-del kapcsolatban is, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Kore és Topanga hol van. Nyilván tudod, hogy ők jók lesznek, hiszen szitkom világában élnek, tehát nyilván nem lehet semmi bajuk. De valahogy mégis ott modoszkál benned az, hogy vajon mi lehet velük, vajon hogy élhetnek, vajon milyen lehet a kapcsolatuk, vajon érted? És ez a kíváncsiság, ez szerintem hajt, és van egy olyan érzésem, hogy ha el is viszik a Bírlakot a Netflixen, mondjuk a következő generáció irányába, hogy inkább szóljon a fiatalabbakról, nem pedig mondjuk John Stamosiknek a gyerekéről, vagy nem tudom kinek a gyerekéről fog szólni, meg annak a gyerekeiről feltételezem, hanem inkább érdekel téged a felnőttek miatt, és kicsi, nagyon nagy pindurka nosztalgia érzés is bennem ott az kell az emberben, de erről majd mindjárt beszélünk, mert hogy visszatérve arra, hogy az elmúlt két hétben milyen sorozatokat jelentettek be, hogy újra gondolnák, vagy folytatnák, vagy akármi. Tehát ott volt például ez a Full House, és tehát a Bírlak és a Coach, aztán dráma fronton ugye az X-akták visszatér, ahol kiderült, hogy Mitch Pileg is visszatér a sorozattal. Aztán, ha minden igaz, akkor egy kultikus sketch komédia produkció is visszatérhet, ez a Mr. Show címre hallgat, amiről abszolút nem tudok semmit, valamint az ABC-nél előkészítés alatt áll egy Muppet Show, ami szintén egy variety műsornak volt a reinkarnációja. Szerinted egy Muppet Show mennyire tudna működni? Mert te az előbb azt mondtad, az egyik produkcióval kapcsolatban, amiről beszélgettünk, szerinted nem működne ma már ebben a köntösben, vagy a hasonló jelleggel, vagy stílussal. De szerinted egy Muppet Show az tudna működni? Mert végülis Vászon működik.
Hát igen, azt szerintem tudna.
Mert sketchekre épül, vagy minek tudható be ez a dolog?
Hát akár annak is, meg tényleg annak főleg, hogy a filmek most ilyen sikeresek voltak. De azok után szerintem sokan néznék szívesen a tévében is.
Te közéjük tartozol, vagy előnük?
Hát én még csak az első filmet látom, igazából a másikat azt nem is. De nem tudom, igazából Jó, vicces volt ugye alapvetően az első, mert minden, de mondjuk nem feltétlenül az, amit hétről hétre nézni.
Na jó, de úgy értve, hogy akár random előkapni, vagy mondjuk nyáron. Nyára valónak szerintem tökéletesen egy nap egy show. Főleg, hogyha sketchekre épülne föl. Na mindegy, aztán ugye azt se felejtsük el, hogy idén elindult az Odd Couple, ami nézettségileg ugyan nem teljesít rosszul, különösebben a tavalyi Miller számait hozza, ha minden igaz. Tehát annyira nem is erős a néző megtartásában, még úgy sem, hogy az agymenők is gyengébb már, mint volt mondjuk tavaly. De olyan nagy változás nem áll be, minden esetre szerintem be fogják kérni a második évadát, ami szerintem, nem tudom, részemről én inkább az eheti részt nem tudom, hogy láttam, mint a múlt heti részt nem tudom, hogy láttad-e. A sportosat, az Odd Couple-ből.
Láttam.
Hát szerintem ez egyre katasztrofálisabb lesz ez a sorozat. Nem, de komolyan mondom, szerintem Geoff Stiles volt, aki körbe megmentett, aki te úgy hívsz folyamatosan, mint az Elisztedes csávó, ami egyszer örülhelyes, mert a csávót annyi helyen láttad már, de örülök neki, nem vagy képes megjegyezni a nevét, semmi baj.
Szerintem soha nem is tudtam a nevét egyébként.
Jó, akkor nem tudom, miért beszélgetünk erről. Aztán ugye a Heroes is visszafék.
De legalább be tudom, miért azonosítani.
Hát, de pont azzal a szerepével, amiben hát tulajdonképpen effektíve rögtön bebukottát.
Hát jó, most a Spider-rel is azonosítottam, tehát tudom, hogy a két ember ugyanaz.
Jó, de azért neki nem csak ezek volt. Tehát ha azt nézed, a hetedik mennyországbeli szereplése, az még mindig nagyobb volt.
Jó, de én ezt nem láttam.
Hát az tök mindegy.
Hát én nyilván nem úgy fogok rá utálni, mint a csávó a hetedik Magyarországon.
Hát vendég volt, de igen. Na mindegy. Aztán ugye a Heroes visszatér idén nyáron, jövőre pedig érkezett a Twin Peaks, amiből ugye kiszállt az eredeti kreátor, mert hogy általában nem tudtak megegyezni valószínűleg financiális okokkal kapcsolatban, vagy én nem tudom, hogy mi volt. És hát ebből kifolyólag nem is nagyon tudjuk, hogy mi lesz, de igazából lesz sorozat, tehát nem kell amiatt aggódni, meg azt szerintem már forgatókönyvek is nagyjából elkészültek, úgyhogy biztos, hogy lesz ebből bármi is. Aztán arról nem is beszélve, hogy egyre több korábbi film kerül át ültetésre, tévére, amiből szerintem az egyik első az a Friday Night Lights volt, utána pedig a Parenthood az, ami nekem így elsőként az eszembe jut. De most például a Wet Hot American Summer-ből lesz valószínűleg sorozat, vagy olyan pilotok vannak jelenleg előkészítés alatt, mint mondjuk a Csúcsformában, a Problem Child, a Külön Vélemény, illetve az Uncle Buck című produktumok. Szóval egy kérdésem van hozzá, de erre nagyon-nagyon jó gondolat, hogy mit fogsz válaszolni. Hogy szerinted mekkora létjogosultságuk lehet ezeknek a produktumoknak, de ne aludjál, légy szíves. Ennyire nem szeretik udalmas lenni.
Nem vagy az.
De mégis alszol.
Nem alszol.
Úgyis nem ott ásítozol.
Jó, mert te nem alszol.
Figyelj, Mari néni 8 házzal odébb is hallja. Szóval?
Nem tudom, igazából nyilván valahol lehet, mert az is csinálja, mert a film sikeres volt, vagy kialakított egy olyan bázist, akik mondjuk néznék, vagy legalábbis elkezdenék nézni. De aztán az, hogy mennyire lesz jó, az már nyilván egy másik kérdés. Viszont hogyha meg jó lesz, akkor lehet, hogy olyanok is megnézik, akik a filmet nem nézték, vagy akár nem tetszett nekik a film, de a sorozatban majd mégis azt mondják, hogy az meg jó.
Na most erre volt egy nagyon-nagyon jó dolog, amit az egyik executive nyilatkozott. Az, hogy van, tehát hogy megadják neked ezt az alaphangot, tehát hogy van egyfajta nézői réteg, vagy shots per kb. Egy szám, amit el tudsz várni egy ilyen produkciótól, ami feldolgozás. De ez nem jelenti azt, hogy azok a nézők azok ott is maradnak. Tehát nagyon sokan vannak, akiket csak az érdekel, hogy milyen lett, vagy hogy milyen lehet a dolog, és utána mégsem passzolnak, vagy mégsem fog működni a kettő között a dinamika, vagy csak szimplán nem lesz idejük rá. Úgyhogy ez nem jelenti az hosszú távon, és hogy működni fog egy-egy ilyen produkció. És nem mondom azt, de most abból indulsz ki, hogy mondjuk a New Girl-ből lesz ugye 5. évad, tehát ez egy olyan szitkom, ami megéri az 5. évadot, és mondjuk ott van egy mondjuk az About a Boy az NBC-n. Oké, tudjuk jól, hogy az NBC az teljesen halva született ötlet. Akkor mondjuk azért Parks and Recreation ez egy teljesen saját kreálmány volt, az Office pedig egy remake. mind a kettőn nagyon-nagyon tisztességes időszakot élt meg, és utána milyen a következő körben? Van az Undateable, ami egy effektíve sikeresebb produkció, és van a feldolgozás, mondjuk az About a Boy, ami pedig nem annyira sikeres produkció. Na most ezek után te igazából hova tennéd a dolgot? Vagy szerinted hosszú távon melyik az a dolog, ami működhetett? Az, amikor már van egy fix háttértörténeted, van egy még egy prequel sorozat esetében, nyilván azért érsz vissza, mert hogy nosztalgia, meg hogy kíváncsi vagy, hogy hol vannak a figurák, stb. De mondjuk egy feldolgozás, az szerinted mennyiben lehet olyan produktum, ami képes akár hosszú távon is fenntartani az ember érdeklődését?
Hát attól, hogy feldolgozás, szerintem lehet olyan, ez nem feltétlenül ettől függ. Mert ugyanúgy lehet jó vagy rossz.
Fel tudsz sorolni mondjuk 4-5 olyan feldolgozást, ami még egy tévésorozaton vagy filmen alapult az elmúlt körülbelül, hát most nem akarom, hogy sem, 10 évből mondjad, na ez így egész faszán hangzik, ami bebukott, vagy elsőjtött egészen odáig, hogy a pártot bekérjék sorozatra, holott teljesen biztos volt, hogy ebből lesz. És ide értetted a remake-eket, a sequel-eket, a spin-off-okat, akármit, ami nem eredeti ötlet. Csak mondjad ott.
Igen. Ugye tavaly vagy 2 éve volt a Beverly Hills is, amiről ugye mindenki azt hitte, hogy igazából ez biztos, hogy be fogják rendelni. Azt hiszem, ugye nem.
Amit körülbelül a világ legnagyobb sokja volt, mert Eddie Murphy is benne volt a produkcióban. Arról is beszélve, hogy a csávó milyen népszerű volt.
Igen. Itt igazából csak erre lehet gondolni, hogy akkor tényleg annyira rossz volt.
Én nem tudom, mert a kritikák, akik látták, azok megistenítették. Tehát azok meg azt mondták, hogy nagyon jó volt.
Hát fura. De akkor nem miért?
De ez körülbelül ugyanúgy elmondható egyébként, azt szerintem az Így jártam anyátokkal a spin-offjáról is. Bár ott senki nem mondta azt, hogy ez annyira nagyon-nagyon jó dolog lett, meg hát nyilván látod a szereplő leírásokból, hogy ez jól született ötlet. De az is, hogy olyan brand volt, amire mindenki azt mondta, hogy 100%-be fogják kérni, és közben mégsem. Mert ugye általában a kreatív nézeteltérésük akadt a készítőkkel. A Beverly Hills Zsarú az pedig egy nagyon-nagyon érdekes, szerintem ott produkciós szinten bukott el inkább a történet, mert azt nem hiszem, hogy a CBS, vagy pont a CBS ne akarna brandekben gondolkodni, meg franchise-okban, mert az soha az életben nem fogod nekem bemesélni, hogy ők így gondolnak, amikor most nem akarok nagyon nagy hülyeségeket mondani, de ha most vetünk egy pillantást arra, hogy hány franchise óra lesz mondjuk a május 11 és 17-i héten. Ha belegondolsz, ott lesz 4 CSI óra, 4 darab NCIS óra, 2 Jack Lorénak, aztán ott lesz 2 Battle Creek, és 5 másik, ami producer vagy franchise óra. És azért ez szerintem egy durván sokkoló adat. És azért ők ne gondolkodnának egy olyan franchise-ban, mint mondjuk a Beverly Hills Zsaru, hát azért az... Igazából szerintem a Beverly Hills Zsaru az nagyon-nagyon sok szempontból egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő lehetett mindenkinek. Egyrészt szerintem mindenkit érdekelt volna, hogy milyen lett ez a sorozat. Tehát egy nem kimondottan jó pilot is lehet. Tehát egy nem kimondottan jó pilot is hordhatja magában a lehetőséget annak, hogy valami igazán jó dolog alakuljon ki folyamatosan. Hiszen a Brandon's azért a legtöbb pilot az nem jó. Nagyon jó példa erre szerintem a Weird Loners című sorozat, aminek szerintünk a pilotjának az első fele az valami katasztrofális, a második fele viszont nagyon jó, és onnantól ez a sorozat is egyébként szerintem egész jó, nem?
Igen.
Tehát ott van a lehetőség, hogy egy nem kiemelkedően erős pilot is lehet valami igazán különleges. De akkor már miért ne rendelnéd be, amikor az egész Hollywood, sőt az egész világ azt akarja, hogy Eddie Murphy térjen vissza? Akkor hogy a francba engedheted meg magadnak azt, hogy nem rendeled be?
Hát, ja.
Tehát ilyet is csak a CBS tehet meg a világon. Nem, de egy következő? Segítek egy kicsit. Wonder Woman, pár éve Adriana Paleskivel, ami szintén nem ment el a pályát. Ott nagy szerencsém volt, szerintem, hogy kiszivárgott. Az ott mindenféleképpen jó dolog.
Hát igen. Igen, de szerintem sok hiba látszott abból a pilotból, hogy igazából mi az, amitől talán nem működött volna.
Na, mesélj! te osztad fel.
Hát jó, de olyan béna volt nagyon az egész, tehát igazából lehet persze, hogy utána ott is javult volna, hogyha csak az alapján, az egy rész alapján kellett volna dönteni, szerintem azért nem sokan kérték volna be, mert abból tényleg nem tűnt igazán jónak.
Akkor ugyanazt tudom mondani neked, amit a Beverly Seizure-val kapcsolatban mondhatnánk, hogy egy rossz pilot, vagy egy nem kiemelkedően jó pilot nem jelenti azt, hogy a franchise vagy a brand ne lenne képes eladni az egészet. Tehát ha most megnézed azt, hogy a CSI sorozatok, oké, mondjuk az speciál, ez nem egy kimondottan rossz. Mondj egy olyan rossz sorozatot, ami mondjuk életben. Na, az Empire. Az Empire nagyon-nagyon jó példa. Eredeti ötleten alapuló történet. Nagyon durván szappanoperás. Nekünk ezért nem jön be. Ez szerintem egy teljesen egyértelmű dolog. Függetlenül, hogy én nézem. Két hónapja láttam az utolsó epizódot. Na, de az Empire egy nagyon-nagyon jó példa ennek, hogy egy effektíve, nem kiemelkedően jó sztorival is lehet nagyon-nagyon dolgokat elérni. És amikor az Empire-nak az a nagy erőssége, hogy ott is nagyon jók a karakterek. A Wonder Woman az pedig szerintem létező legrosszabb esetben sem lehetett volna rosszabb, mint mondjuk egy Smallville. Oké, hogy a Smallville a WB-n ment, de effektíve szerintem az NBC és a WB között jelenleg minőségben olyan nagy különbség, nem volt szerintem. Nem tudom. Szóval szerintem a brand képes lehetett volna ott életben tartani a produkciót. Mennyire érzed létjogosultságnak azt a kérdés, hogy ilyen nagy dolog esetében mondjuk lehet, hogy nem lenne hülyeség legalább a weboldalukra feltölteni, és mondjuk egy ottani nézettség alapján eldönteni azt, hogy vajon lenne rá igény, avagy sem?
Hát igen, az jó lenne.
Mert amit én nagyon szeretek ezekben a tévés exekutívokban, az, hogy ők szeretik azt mondani, hogy a néző ízlése formálja a televíziózást. De legyünk őszinték, ez nem egészen így van, mert hogy az exekutívok döntik el, hogy mi az, amit képernyőre kerülhet. Tehát valamilyen szinten azért mégiscsak ők fogják eldönteni. Persze azt nem ők fogják megmondani, hogy a néző mit fog nézni. De ők döntik el, hogy a néző mit nézhet. Tehát ők adják tulajdonképpen a választékot, és ebből kell a nézőnek választania. Na most, hogyha csak azt nézed, hogy csak 325 produkció volt az elmúlt évben, akkor a néző nem fogja mind a 325-öt nézni. Értelemszerűen.
Hát igen.
De szerintem főként pilotok esetében nem lenne egy kimondottan rossz dolog odaadni a nézőnek a lehetőséget. Nem mondom azt, hogy fel kéne tölteni a teljes pilotot akár, nyilván kellene, de mondjuk egy ízelítő, egy fél epizód talán az talán segíthetne a nézőnek belőni, és utána eldönthetni azt, hogy vajon szüksége lenne rá. Vagy itt felmerül az a kérdés, hogy az internetes közösség azt szerinted nem annyira meghatározó még mindig a televíziózást illetően? Miközben az internet az, ami változtatja a televíziózást?
Hát igen, szerintem az engem meghatározó igazából, tényleg fura, hogy még nem csinálják így.
Az Amazon így csinálja. Neked bejön egyébként ez a módszer?
Igen, szerintem az nem rossz módszer, hogy ők csinálják. Ott ugye az a hátrány, hogy nagyon sokat kellett többire várni.
Én most itt mondanám azt, hogy szerintem ezt a modellt is lehetne valamilyen szinten fejleszteni. Szerintem addig nem kellene a pilotokat műsorra tűzni, amíg mondjuk legalább az évad nagy vonalakban nincsen kidolgozva írói részről, illetve nincsen megírva mondjuk ugye a negyedik részig a forgatókönyv. Mert hogyha ki van dolgozva már az évad, akkor eleve nem kell ott annyira sok időt elvesztegetni arra, hogy utolsó pillanatban döntsön a stúdió, vagy hogy mikor dönt a stúdió egyáltalán arról, hogy bekérje a produkciót. Tehát ott egy kicsit a produkciós időt le lehetne szűkíteni azáltal, hogy mire kikerül a pilot, már minden produkcióban van 4 epizódnyi forgatókönyv. Az egyetlen negatívuma az nyilván a költség részén van, hogy minden produkciónak kellene 4 forgatókönyvvel rendelkezni, azokat pedig ki kell fizetni, ami kemény pénzek. Tehát nyilván ez a modell sem vállalható hosszú távon. Meg nem is állná meg szerintem a helyét semmilyen viszonylatban. Aztán folytasom még ezt a sort, mert csak néhány példa. A Knight Rider az neked megvolt?
Nem csak a pilot, hogy az első két rész, de egész biztos, hogy nem állt ki a jó.
Hát azért ez katasztrofális. Mondjuk én a helyedben onnantól kezdve ugrottam volna a 12. 13. részig talán. mert az, ott kezdett a sorozat iszonyatosan jó beválni, és az utolsó 5 epizód az már nagyon-nagyon jó volt. Szerintem, ha azt tudta volna végig tartani, akkor Knight Rider valószínűleg egy nézettebb sorozat lehetett volna, mint ami volt. Meg, vagy ha nem is, akkor sem egy évad után döglött volna meg. De egyébként érdekes, hogy az NBC bármivel próbálkozott az elmúlt, hát nem tudom, 5 évet mondok, azt szerintem nagyon kicsi szám. Az elmúlt 5 évben bármivel próbálkozott, az mind behalt. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan produkció volt, ami életképes volt. És effektíve most meg a Fekete Listát igyekeznek második évad végére kinyílni teljesen nézettségileg, úgyhogy... úgyhogy nem tudom, a szitkomokat már teljesen kiirtották, úgyhogy érdekes lesz ez. Azt nem tudom, hogy... Már tudom, hogy hallottad, mert az előbb mondtam neked, de nagyon nem figyeltél szerintem. A Coach-nak sztoriát.
Igen.
Nem akarod elmesélni, vagy ennyire nem érdekel téged? Továbbra sem.
Annyi maradt meg, hogy egy edzőről szól, akit talán valami középiskolás edző, ennyit mondtál.
Nem, a produkciós részére gondoltam, amit előtte mondtam neked. Na mindegy. Szóval, hogy általában egyébként Craig T. Nelson és a sorozat eredeti kreátora, Barry Camp már évek óta beszélgettük arról, hogy vajon milyen lenne egy prequel sorozata a Coachnak, és amikor ezt az ötletet előálltak ezzel az ötlettel a Universalnak, akkor utána egyből az NBC berendelte sorozatnak még az a 13 epizódot, csak azért, hogy a konkurencia ne juthasson hozzá. Hogy ne is hallják arról, hogy van nekik egy ilyen tervük, egy rebootjuk, vagy egy sequel sorozatuk tervevéve. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes volt, főként azért, mert ugye az NBC ugye kinyírta teljes egészében az egész komédia világát. És hát nem tudom, hogy egyébként egy Coach az vagy mennyire nagy nézettséget tudna hozni, de mivel kétségbe esetlen keresnek új komédiákat, ezért nagyon is szeretnének olyan műsorokat, olyan produkciókat hozni a csatornához, amelyek családcentrikusak, és hát jobb esetben erős férfi főszereplővel rendelkeznek. Kérem szépen, ott az a Butaboy. A Mary Me-ből gyerekjáték lenne csinálni egy olyan sorozatot, ahol család van, hiszen effektíve csak terhesnek kéne lennie szegény készülőzőn karakterének, és annak, hogy már egy családról beszélgetünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes dolog. És azért az NBC-nek a taktikája sem szerintem egy teljesen elhanyagolható tényezője lehet ennek a sorozat berendelésnek. Illetve hát ennek a... Oké, ezekünk kell, miért lecsapunk? És itt felült fel bennem az először a kérdés, hogy de vajon mi van akkor, hogyha bebukik? Mi van akkor, hogyha még egy ABC-n jobban kidolgozott reklámkampány alól eredetileg is futott a sorozat, hogy ott esetleg egy kicsivel több nézőt tudna vonzani, sőt, tehát tovább maradna életben. Míg az NBC nem hiszem, hogy Prestige-ből be fog kérni több epizódot, sőt, szerintem innentől kezdve nem hiszem, hogy lesz nekik hosszabb szezonjuk egy sitcom esetében, mint 13 epizód. Tehát engem nagyon durván meglepne az, hogyha még bekérnének 9 epizódot bármiből is. Na mindegy, aztán ott volt még a... Mi volt még, ami nagyon meghatározó volt? Charlie Angyalai pár évvel ezelőtt, vagy a Merlo's Place, ami szintén behasalt. Én szemét leszek, én a 92.10-et is ide venném, függetlenül megérte a tévadot. De senki hát nem nézte. Szerintem azért az is egy nagyon brutális katasztrófa volt sok szempontból. Vagy ott volt a Bionic Woman, ami szintén az NBC-n futott. Hát igen. Szóval ezek voltak azok a produkciók, amik nagyon-nagyon durván behaltak. És ugye azért azt se felejtsük, hogy a Disney is azért kérte be a Girl Meets World-ot, mert hogy ki voltak éhezve már egy újabb, olyan női főszereplővel megáldott sorozatra, ami elérhetné a Lizzie McGuire, illetve a Hannah Montana szintjeit. És hát ugye mi más tudna produkálni egy olyan kiemelkedő nézettséget, mint mondjuk egy Girl Meets World, nem?
Hát nyilván.
Nyilván látom, hogy téged nem érdekel, akkor beszélgessünk kicsit az Undateable-ről.
De érdekel!
Jó, csak a lelkesedését nem látta a hangodon.
Az lehet.
De ettől függetlenül beszélgessünk szerintem az Undateable-ról, ami hát talán az eddigi legbrutálisabb epizódját szállította a héten.
Hát ez biztos.
Ami csak szerintem azért volt durván sokkoló, mert hogy a múlt héten meg azt mondtak, hogy ez volt a legjobb.
Hát igen, de ez nem baj, hogyha minden hetire azt mondjuk.
Abszolút nem, és ne felejtsük el, hogy holnap este lesz az élő adás. Ami nagyon durván jó lesz, mert hogy aztán az éjszakán te nem fogsz aludni, ezt garantálnak. Na, szóval meséljünk arról, hogy mik voltak azok, amik szerinted nagyon-nagyon jó poénok voltak ebben az epizódban. Vagy szerintem mi volt itt a fő történetszál? Az, hogy Dennyt rá akartak venni, hogy elkezdjen dolgozni, aki egész életében nem dolgozott.
Hát valószínűleg. De igazából meg dolgozik, mert ugye mondta, hogy ő pizzafutár, csak ezt nem tudom, hogy szonnal szedték az írók, mert ez ugye azzal járna, hogy időnként azért dolgozik.
Oké, szóval neked nem esett le, hogy ez csak egy poén volt. És szerintem a pizzafutárt ő úgy értette, hogy rendel pizzát.
Ja, az
amit kipszifutál. Mi volt a base story ebben az epizódban?
Hát ez talán igen, hogy őt rá akartak venni, hogy dolgozni,
nem, ez volt az A-sztori. Shelley volt a B-sztori.
Jó, akkor mondjad meg, tehát te olyan okos, akkor ne tudom kérdezni.
Na jó, de Danny a főszereplő, tehát nyilván ővé az A-sztori, és a többiek pedig, akik mellékszereplők, ővék a B-sztori. Ami pedig Shelleynek volt ez a bulikólos története, amire van magyar szó egyébként, vagy kifejezés?
Hát szerintem nincsen így igazán.
Akkor találj ki egyet neki.
Jó.
Már most. Nem vagy valami kreatív megint.
Hát nem igazán. Nem könnyű erre egyébként jót, mert nem tudom igazán vagy.
Oké, neked melyik sztori szál tetszett jobban?
Hát nem tudom, mind a kettő érdekes volt, vicces igazából, hogy Danny felhez a sok Matrix utalással. Shelley meg valahol azért komoly volt alapvetően, most túl azon, hogy viccesen oldották meg, de... De azért ez egy komolyabb téma volt.
Ebben, ami szerintem nagyon érdekes volt, az, hogy szerintem nem feltétlenül kellett volna elvinni a komolyság irányába, amennyiben tényleg komolyak volt, szerintem nem egyébként. De nekem egy kicsit olyan erőltetett volt Candice-nek ezt, hogy jó, ez a booty call, ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, ezt nem kellene erőltetned, ez olyan, mint hogy egy darab hús lennél. Na most ez ott kezdődik, hogy a férfit ezzel alapból nem zavarja. Másrészt pedig mi rossz van egy booty call-ban, tehát jó, tehát nyilván az, amit neked is mondtam egy csomószor, hogy ez a komplet megaláztatás igazából, hogy akkor mész, amikor a nő hív. Ez olyan, hogy mi. De egyébként ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha mondjuk a nő van inkább ebbe, aki csak arra használnak, és a pasi hívja, hogy jaj, gyere már át fél óra múlva, vagy valami, akkor az ugyanaz. Tehát a bulikolok esetében szerintem minden esetben ott van ez, hogy az egyik félnek kihasználtnak kell lennie. Már amennyiben vannak érzései most. Dennyről inkább tudok elképzelni egy booty call-os történetet, mint mondjuk Shelleyről. De mindegy. Ez még csak egy privát probléma volt. Nekem a kedvenc momentumom ebből az epizódból az szerintem az a borspray volt. De szerintem azt nem lehet tüberelni. A creepy csávó, aki benne volt egyébként a Comedians-ben is, és úgy halka jegyzem meg.
Igen.
De majd arról is mindjárt kitérünk. Igen, tehát beszélj kicsit a kedvenc poénokról, meg a nagy momentumokról. Például amikor ugye mondták Candice-nek a nyitó poénban, hogy megnézték a Matrix-ot, én persze, hogy szegény kislányot meg majdnem elkezdett sírni, hogy őt nem hívták meg, és akkor megkérdezik, hogy és a Matrix ez egy jó film? Mert Danny azt mondja, hogy nem tudom. A világon van a világon arany? Vagy és miért olvastunk? Júj. Na jó. Inkább átfogyom a lehetőséget, hogy te modell a kedvenc poénjaidat, mert nekem ez nem megy. Fáradt vagyok.
Igen. Az M&M's-hez is vicces volt, hogy a kék és piros M&M's közül kellett választani a Neónak. Igen, akkor...
Igen, ez akkor volt, amikor Danny igyekezett elmagyarázni Candice-nek, hogy miről szól a Matrix, és akkor ugye ott is azzal kezdett, hogy ez egy számítástechnikai zseniről szól, akit teljesen természetesen Keanu Reeves játszik.
Igen.
De nyilván érted, ő életében nem játszott már, életében nem játszott szerintem újra számtech gurút, de igen, tehát természetesen. Hát ki más, mint Keanu Reeves. Játszott, és utána jött ez az Amendemszes poén, a piros vagy a kékkel kapcsolatban, és akkor utána Shelley meg azt mondja, és akkor most jött az Inception-nek a sztoria.
Igen.
Mert így kicsit annyira humorosra leredukálta tulajdonképpen a Matrixnek az amúgy baromira komplex világát.
Igen.
Neked van ilyen igen, filmed, amit annyira is tesz, mint mondjuk Danny a Matrixot?
Nem tudom, igazából biztos van, de mondjuk nem olyan. Tehát, ha van, akkor ez biztos nem ilyen, amihez mondjuk kapcsolódnak ilyen dolgok, mint hogy Neónak, hogy ez a bőrkabátja meg ilyesmi, tehát így ilyen szintű szerintem nincsen.
Érdekes. Na mindegy, aztán mi volt? Mi volt még, ami nagyon-nagyon működött igazából poénilag? Az a... Ja igen, amikor a Danny azt mondja, hogy például senki nem hazudik az interneten.
Hát.
Vagy például... Igen. Egyébként szerintem ez a pizza szállítós poén, ez tényleg poén volt. Tehát az amikor Danny beadta Candace-nek, hogy ugye pizza szállító vagy. Nem. Én olyan félek, mint Jason Statham, a szállító. Általában pizzát viszek ki, de néha de van, hogy mást is. Mint például nukleáris fegyvereket, vagy... és a többi.
Vagy fogadják.
Szóval igen, tehát... Vagy mi volt a vélemény egyébként arról az átemetkezési jelenetről?
Igen, az is fülteljes volt. Lehet, hogy ezzel valahol egy kicsit parodizálni is akarták az utóbbi időkben, ugye a Csillagainkban a hiba, ugye ott volt ilyen jelenet, amikor eljátszották a temetését, ugye a Chasing Life-ban is volt. Lehet, egy kicsit más volt. De mostanában ez egy olyan felkapott téma, de igazán viccesen még szerintem sehol nem próbálták.
Jó barátok? Rossz?
Jó, de az nem mostanában volt.
De nekem az volt az első egyébként ilyen emlékem, ami megmaradt, amikor valaki színleli a halálát, és hogy vagy milyen lenne a temetése. De itt ezzel kapcsolatban szerintem a kedvenc poénom az mindenféleképpen az volt, amikor Shelley azt mondta, hogy nagyon szeretne... Mi az a dolog? A kerámiázás? Vagy...
Ja, igen, agyagozás.
Hogy ő nagyon szeretne agyagozni Demi Moore-ral a Ghostból. Vagy mondjuk hát úgy, mint Demi Moore a Ghostban. És akkor utána neki állnak agyagozni, miközben a jól emlékszem Justin énekelt a Ghostból.
Igen.
Hát szerintem az egy valami brutálisan fenomenális poénból. Aztán mi volt még, ami nagyon-nagyon brutális volt? Amikor Danny igyekezett kimondani ezt, hogy rezümé. És akkor mondta, hogy rezumé.
Igen, ez nagyon brutális volt. Úgyhogy just itt az a Mikulás, az most ő szakadtam. Igen, amikor ugye mondta Danny-nek, hogy úgy azt mondom neked is, amit 16 évesen mondtam egy plezes Mikulástok, amikor nem kaptam meg a kocsit. Többé nem hiszek benned.
Ez nagyon brutális volt. Vagy...
Szintén úgy imádnék egy ilyen részt Justinnak a gyerekkoráról, vagy így a fiatal koráról.
Vagy egy spin-offot.
Hát akár.
Egy prequel spin-offot neki.
Hát simán.
Shelley-nek, amikor beszélget erről a budikolos eseményéről, akkor azt mondja, hogy a csaj azt mondta neki, hogy gyorsabban, vagy nem, keményebben, gyorsabban, nem olyan gyorsan. Oké, most kezdj előről. Szép munka. Na, viszlát. Zsenes volt, vagy Britnek ott volt az, hogy Hello Candace, igen, itt én vagyok Hugh Grant. A Benedict Chamberlain csak 90-es évek.
Igen, ez a Hugh Grant-es van, ez nagyon brutális.
Főleg, amikor utána fékelt a telefonhívás. Ja, én sem tudom beszélni, dolgozom. Hát igen, tehát ez egy zseniális poén volt. Vagy Candace-nek az a nagy durva beszólása, amit nem tudom, hogy bért kirölgés nélkül elmondani szegény kislány, hogy olyan vagy, mint egy hatalmas... hogy mondjuk, mi mackónak szoktuk, nem? Egy hatalmas plusz mackó, amivel szexelsz. Tulajdonképpen. Bocsátom szerintem. vagy a creepy csávónak volt az a nagy durvás mondata, hogy hála az énnek, hogy viselem a szemüvegemet, mert te 80-as évek filmjein szexi vagy, hogy lehetne szépen megfogalmazni? Hogy olyan szexi vagy, mint a filmek 80-as években?
Hát igen, valahogy úgy.
Na, és akkor beszéljünk kicsit a Comedians-ről, amiben ez a srác volt. Mert szerintem az is egy marha érdekes epizóddal rendelkezett.
Hát ez biztos, tehát kezdődött ezzel a rettetek gusztusan a hányos jelenettel, ami tényleg még lement háromszor is, mármint hogy három hányás is volt benne.
Mintha egy nem lett volna elég, vagy túl sok már.
Hát igen, igen. Meg nem tudom, szerintem igazából ezek a hányos poénok már nem viccesek, egyáltalán valaha azok is voltak, de ilyen mennyiségben már főleg nem.
Érdekes egyébként, hogy nem tudom, mert igazából a testi humort azt alapjaiba véve az amerikai pita filmek hozták be a köztudatba. Nyilván a pita baszása.
Igen, de ott nem hányos viccek voltak.
Ott még valami szinten az első filmnél mindenféleképpen kulturáltabb viccek voltak, aztán elkezdődtek az amerikai pita kaliberű filmek. És ott kezdődtek nagyon durván. Ez a nagyon-nagyon kizárólag DVD-re készülő filmes kategória, meg korosztály volt az, akik elkezdték ezeket a hányos poénokat nagyon durván erőltetni. És te, mintha azt mondtad volna múltkor, hogy talán Eddie Murphy volt az egyik első, aki a nagy vászon ezt így nagyon durván tolta a bölcsőkövérében. Úgyhogy nem tudom, tehát valószínűleg azért, mert Eddie Murphy egyszer csinált ezt egy filmben, azért a komédiások azt hiszik, hogy ez vicces. De igazából szerintem abszolút nem. Mi sem bizonyítja ezt jobban egyébként, mint hogy a nézettségben egy tovább csökkent a sorozatban. Jó, nyilván nem ez a poén miatt, de hát persze. Nyilván nem a minősége miatt. Hát igen, szóval ez egy nagyon-nagyon ilyen, hát egy kicsit undorító jelenet volt szerintem. Kérem megfogalmazva.
Hát ez biztos. Az biztos, de egyébként nem volt rossz maga az epizód, mert teg voltak ugye sok ilyen jégvarázs utalás volt, most volt a legtöbb.
Az biztos.
meg hát ugye ott volt ez a szupermarketes jelenet, vagy hát száll is akár, tém mellett végre egy külön száll lett gyakorlatilag.
Hát nálam az volt a csúcsa az egész epizódnak, tehát soha senki nem csinálta ennyire brutálisan erős szállat egy bevásárlásban.
Igen, az tényleg nem brutális volt.
Ami egyébként két abból nagyon vicces. Nekem erről mindig eszembe jut a Superbadnek a bevásáros jelenete, amikor nekik el kell menniük és sört kell venniük és stb. Című történet, vagy például szombaton néztem egy filmet, amiben Keira Knightley vett egy 15-6 éves kislánynak sört, mert hogy az alkohol szeretett volna, és hát ugye kiskorú nem vehet. Úgyhogy az volt nagy jelenet, de Isten igazából semmi soha az életben nem tudja überelni. Tehát szerintem Josh Gad jól mondta azt, hogy addig nem voltál egy szupermarketben bevásárolni, amíg nem voltál egy szupermarketben bevásárolni Billy Crystallal. Igen. Ez szerintem egy szörnyű nagy igazság volt ebben az epizódban. Aztán nagyon érdekes volt, mert a fő sztori szála az volt, hogy mind a ketten jelölve lettek egy gyerek díjkiosztóra, ami hát Isten igazából annyira nem fontos már Billy Crystallnak, mert hogy ő már nyert egy csomó díjat, meg ezért ezt is már megnyert egy párszor. Tehát őt már annyira nem hozza lázba, mint mondjuk Josh Gadot kellene, aki egyébként szintén azt mondja, hogy őt annyira nem hozza lázba, mert hogy ő is egy rakás díjat nyert a Frozennel. Úgyhogy érdekes volt, szerinted mennyiben, vagy milyen név vált a kapcsolatuk erre az epizódra? Mert szerintem egyértelmű, hogy változott.
Hát igen, de mondjuk itt ez egy kérdéses volt, hogy jó, nyilván valahol egyfelől természetes is, hogy közel kerülnek egymáshoz, de itt az érnek is szerepe voltál, hogy betéltek igazából.
Tehát azért az, az olyan egysebb volt, szerintem egyébként sem, amikor lemegy a házba, és akkor utána, ez nem, nem az, aminek látszik. Hát ez úgy tűnik, mint a füves színét, ja, akkor az, aminek látszik. Címpajnom, azt mondom, egyébként marha vicces volt, tehát ezek valahogy mindig működnek. Aztán mi volt még, ami nagyon nagy volt ebben a jelenetben? Amikor Billy Crystal azt mondja, hogy hát én szívtam a magam idejében füvet, és hát tudom, hogy milyen a fű. És akkor utána Josh Gad meg olyasmit mond, hogy hát figyelj, fű ma más, ezerszerűbb, mint a te hitedben. Meg a soromarasárokat okoskodik ott össze a csávó szegényem. Amit egyébként én imádtam. De ez is csak én vagyok, ugye? Aztán mi volt még, ami szerinted annyira nagy volt ebben az epizódban? A Robbie-ról beszélj, tehát a creepy csávóról, az Undateable-ről. Ő szerinted milyen volt?
Hát de szerintem olyan volt, mint ott így gyakorlatilag, igazából ez ugyanaz a karakter is lehetett volna.
Szerintem akár... nem volt annyira creepy.
Annyira nem, de úgy ez a fővezésem, hogy minden ez azért nem volt karakteridegen.
Abszolút nem, abszolút nem. Ami viszont egy jó dolog, feltételezem.
Hát igen.
Aztán mi volt még, ami nagyon-nagyon ilyen jó poén volt? Hát, amikor például elmesélte Josh azt a történetet, hogy egyszer egy legény búcsúban egy igazi dildót nyomott fel a formásabbik test üregébe, és a srácok elemettek rajta, akkor Billy meg azt mondja, hogy fúcsém, ez a fura sztori.
Hát, ez biztos. Igen. De mikor a legutasabb szerintem az volt, akkor kirohant azzal a bánnal, az a felfújhatós bánnal.
Szabadítsát a kivinét. Hú, ezt nem lehet visszaadni magyarul. Ez annyira ezt fáj, hogy ezt nem lehet visszaadni magyarul, ez hihetetlen. Szinkronban soha azért igen, nem jön neki azt, hogy szabadítsát a kivinét.
Hát ez az biztos, hogy már jó sok szó után. De az is vicces, hogy utána a Josh kereste, és akkor kezdte, hogy nem láttak egy ilyen Billy Crystal hasonló pazont.
Vagy az, amikor a delfin betámadja a szegény Josh Gadet.
Igen.
És akkor ott ülnek a földön, és akkor nagyban elkezdenek lelkizni, miközben tulajdonképpen a záróháznak az ételeit eszik, meg isszák, szóval igen.
Igen, ez nagyon
brutális. Ez egy olyan fenomenális, jó jelenet volt, amit én vissza is néztem egyébként. Mert tényleg szakadtam rajta a röhögéstől, tehát ez egy nagyon kegyetlen jelenet volt sok szempontból. Aztán a B-Story szárban, amit én nagyon elimádtam, és szerintem marha érdekes volt az, amikor a showrunner csávó oda megy a csajhoz, és azt mondja neki, hogy hát van egy impro csapata, és lesz egy fellépése, és akkor mondja neki, hogy eljöhetsz, tudok neked szerezni mindjárt egyet, stb. És akkor csaj meg azt mondja, hú, emberek fizetnek az improért? Miért? Azért az nagyon vitális volt szerintem, és utána pedig ugye kijön arra, hogy hát nem szeretem a komédiát. Szegény csávókán meg ott áll, hát végülis nem egy komédia produkcióban dolgozol, nem komédiások vesznek körül éjjel-nappal, de jó, örülnék, hogy te nem szereted.
Nem baj.
Nincs ilyen különösebben jó humorérzéket, azért ezt elég sokat elmondott szerintem a figuráról. Aztán azért a főnöknőcinek volt nagyon-nagyon összeáll, még ezzel a, nem tudom, asszisztens kaliberű hölgyeménnyel.
Hát igen, igen. Hát
az nagyon brutális volt szerintem. De hogyan próbálnád meg leírni azt a figurát?
Hát nem tudom, nehéz közöbből leírni, de valahol meg őtán a legviccesebb figura. És jó, nyilván a két főszereplő az, tehát róluk tudjuk, hogy viccesek, meg tudtuk is, hogy viccesek. De ez a nő meg szerintem pont azért igazán vicces, mert ő a karakter, tehát nem próbál viccesen, de mégis pont attól vicces, hogy igazából úgy tűnik, hogy ő nem akar vicces.
Tehát, hogy természetes.
Tehát, hogy ő ezek... Igen.
Okay.
Igen, meg hogy ugye úgy tűnik, hogy ezeket komolyan gondolja, abszolút meg, hát, tehát ugye igazából nem azért csinál semmit, hogy ez milyen vicces, de pont ettől lesz az.
Na ez az, de az is nagyon durva, szerintem a nőciben, hogy sok esetben, nagyon sok esetben nem is veszi észre magát.
Igen, igen.
Ami megint csak egy nagyon, nagyon durván erős humor forrása lehet.
Igen, meg hát ugye most nagyon messziről indított tenni a Story Night-en ezért is nem érhetett a végére, mert olyan messziről kezdte, hogy közben megelőzte őt a lánya reakcióval.
Hát, na jó, de fia, azok után, hogy egy csaj azt mondja neki, hogy annyira azért nem igazán tudod. Utána azért az ember elgondolkozik azon, hogy okay. De igen, tehát szerintem ez egy brutálisan jó epizód, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy a Comedians-nek az eléggé legerősebb epizódja. Bár nem tudom, hogy hát ezt igen. Mondhatjuk-e, mert azért az, az előző epizód, amikor ad neki a teljes házi tűznézést, az a poén, az ott nagyon brutális volt, de szerintem azért ez a szupermarketes, ez mindent vitt. Tehát ez nagyon durván nehéz lesz überelni. Itt kíváncsi lennék egyébként, hogy vajon mennyit improztak össze ebben az epizódban, mert szerintem marha érdekes lehet.
Igen. Szerintem ott a szupermarketben mondjuk sokat ott biztos hagyták.
Hát ott kellett, mert azért az annyira brutális volt. Na, de és akkor ugye a végén már csak a Supernature-ről szeretnék pár szót mondani, mert hogy az a sorozat, az viszont hihetetlen. Tehát igazából a múlt heti epizódot kapcsolatban sem nagyon találtam a szavakat utána, nemhogy tudjam a helyét, hogy hova tegyünk. A 10. évadában jár a sorozat, ne felejtjük el, a 18. epizód volt, hogy valami viszont múlt héten, és hát én akkor néztem meg a 19. részt a Gothamből, és ott volt egy nagyon-nagyon durva jelenet Selenával és Bruce-szal, ami, hát fogalmazunk úgy, hogy erkölcsi kérdéseket vetett föl, másodszorban morális kérdéseket vetett föl, harmadsorban pedig szerintem valószínűleg soha a büdös életben a sorozatban nem lesz jobb jelenet, vagy erősebb jelenet, mint az. Nem igazán szeretném konkrét dolgokba belemenni, maradjunk annyiban, hogy nagyon-nagyon sokkoló volt. És szerintem, ha nem is akarod nézni a sorozatot, szerintem ezt az egy jelentet muszáj megnézni, mert ez tényleg olyan, hogy elgondolkozol, hogy itt most mi történt tulajdonképpen, hogy erre miért volt szükség, ez most a jó lépés volt-e, vagy hogy mi, tehát pszichésen szerintem egy nagyon durván erős momentum volt, és nekem azért valószínűleg az egész idei szezonból, nem csak így a Gothamből kiemelve, hanem úgy az összes sorozatból, amit nézek, kiemelve, ez a momentum. De nagyon erősen. És nagyon durván sokkolt. És akkor utána jött a ugye eleve az előző résznek a csattanója, és akkor utána most pedig kiderült egy nagyon-nagyon durva sztori szál, amire igazából az ember a szavakat se találja. És először azt akartam ugye kiemelni ebből az epizódból, hogy milyen zenei momentumok voltak, mint ugye a Boys Are Back in Town, amire hát Dean természetesen továbbra is rázza a fejét, mert klasszikus. Tehát ez egy klasszikus, tehát ezt mi más lehet adni. Aztán az epizód végén volt egy Behind Blue Eyes című montázsa, ami egyébként eddig szerintem én soha az életben nem realizáltam, hogy ez a dal ez miről szól. Ami nem láttam ezt a montást, tehát ez nagyon durván veleig megmutatja azt, és Supernatural az tulajdonképpen a Behind Blue Eyes. Nagyon durván. Aztán volt még egy-két visszakacsintás szemmel kapcsolatban a kezdetekre, amíg visszaidézte Jazz-t. Aztán Metatronnak és Castiának volt egy nagyon érdekes utazás a könyvtárig, hogy az ő kapcsolatuk milyen volt, hogyan változott, illetve hogy melyik pillanatban éppen melyikük kerekedett felül a másikon, illetve hogy hogyan alakult kettőjük csatározása, illetve hogyan kerültek abban a szituációban, belekerültek, ez is egy marha érdekes szál volt. Aztán amikor először találkozott Charlie és Cass, az szerintem ez egy brutális jelenet volt. Tehát Charlie annyira cool, annyira... Tehát ő a legjobb női karakter ebben a sorozatban, ez tény is volt, és ez 10 év után az ember nyugodt szívvel kimer jelent, hogy kell a legjobb karakter ebben a sorozatban a nők közül. Igazából nagyon kevés olyan erős, igazán erős női karaktere volt a Supernaturalnek, de Charlie egyik a legerősebb figuráknak, ami szerintem nagyon-nagyon jó dolog. És igazából szerintem szükség is van az ő figurája, úgyhogy remélem, hogy túl is fog élni a szezont, és hogy minél többször látjuk, mert ugye ebben a szezonban már ugye másodszor vagy harmadszor találkozunk a figurájával, tehát én azért ezzel aggódom, mert eddig évente egyszer találkoztuk vele. Nem, de szóval az egész szem együtt dolgozik Crowley-nak az anyjával dolog, ez szerintem egy brutális és durván erős sokkoló momentum volt, amit igazából nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, mert rengeteg olyan kérdést vett fel, amelyek megkérdőjelezik az egész hitünket, sok minden szempontjából, másfelől viszont annyira jó és őszinte, és annyira mégis megmagyaráz mindent, hogy nekik miért kell együtt dolgozni, és hogy miért is jó tulajdonképpen mind a kettőnknek az, hogy ők ketten együtt dolgoznak. Hogy egyszerűen az ember azt érzi, hogy tényleg szükség volt erre a sztoriszára, és tényleg szüksége van erre a konfliktusra, amit majd ez a szituáció fel fog vezetni a későbbiekben. Illetve nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen kérdésekkel fogunk szembe találkozni az utolsó 2-3 epizódban ebben a szezonban, mert már előrevetítenek egy-kettőt, tehát még korai nagyon, de már előrevetítenek egy-két olyan eseményt, ami nagyon-nagyon valószínű, hogy hamarosan be fog következni, és azokhoz fogható dolog azért nagyon-nagyon ritkán történik meg egy sorozattal a 10. évadában, és nem mondom azt, hogy onnantól kezdve nagyon-nagyon durva nagy változások fognak bekövetkezni, vagy történhetnek, de lesznek ilyenek. Úgyhogy szerintem a Supernatural mindenféleképpen egy olyan sorozat, amit érdemes nézni a 10. évadában is, és csodálkozom is még mindig, hogy te még mindig megfolytattad a 7. vagy 8. évad elején, vagy hol tartasz.
8. igen.
Hihetetlen vagy, még Wonder Woman se nézze. Abban sem lenyomtalak, mint a húzott primá, azt sem néztem egy heten. Na, mindegy. Nekem most már nem kell dolgozni, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor szerintem mi találkozunk pár óra múlva, úgyhogy addig is jó repkedést.